A 90.9 Jazzy bemutatja: egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Hé, kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral
és Kántor Endrével
és a kedves hallgatókkal. 0-30-20-10-9-09 Viberen, Whatsappon, SMS-ben vagyunk itt elérhetőek, illetve infokukac@millasreggeli.hu vagy a Messengerrel lehet nekünk üzenni Facebook oldalunkra, ahogy ezt meg is tettétek többen, köszönjük szépen.
Olyan szép szivárványos fotót küldött nekünk
nagyon
Gépartás,
jó, igen.
Köszönjük szépen. Mellé téve 22 perc, ahogy ő fogalmaz, semmi extra szokásos. 22 perc a Gödről Zuglóig tartó eljutási idő, illetve nem, az eljutási idő
Bálint is
Gödről Zuglóra.
Az infokukacra két szivárványos fotót.
Aha, akkor...
Sziasztok, szép reggelt nektek Budapest felett. Hát ugye a szivárvány az rögtön egy olyan téma, amire mindenkinek ott labul a zsebében a fotóapparátus most már, úgyhogy, de szerencsére külditek. Köszönjük szépen!
Na, hát rengeteg munka létezik erre a napra, úgyhogy ezt megtudhattuk a zseniális szónoktól, szerzőtől, úgyhogy kezdjünk is bele.
Júj, ja igen, oké. Anita és Kármen nap van, boldog Anita napot minden kedves Anita nevű hallgatónknak, Etelék, Etrék, Eugének is, és a rézmánok is ünnepelnek, meg a rasmuszok, csak úgy, mint a vénuszok, de alapvetően az aniták és a kármenek. Sok minden történt ezen a napon, mit kéne belőle kiemelni? 1986-ot. Kérem
szépen. Miért pont 1986?
Mert hogy Mexikó 1986-os világbajnokság csoportmérkőzésén Irapuato városában 6-0 arányban kikaptunk a Szovjetuniótól. Ugye ez a legmélyebben megalázó veresség volt, ami a magyar labdarúgást érte. Ez az általános vélemény.
Hát te végignézted?
Dehogy.
Nem. Ültél a készülék de előtt, és értetlenkedtél, és egész Magyarországot
igen,
ült
csak
szerintem.
Úgy, inkább sírtam, meg kapartam a fejem, és azt mondtam, hogy soha többet nem veszem elő a gombfociaimat. Pedig megvolt az egész Ráboetto, meg a Vasas, meg a Videóton.
Nézd, hogy akkor nekem tínézserként tényleg sokkoló volt, meg ki az, aki akkor valamennyire egy picit legalább nem foci rajongó, úgyhogy nehéz.
Hát ott éreztük,
a foci,
hogy
a foci igazságtalanságát éreztük.
Én meg akkor a politika igazságtalanságát. Hát ugye mindenki érezte, hogy hiába van 86, még mindig ott van a kedves szovjet kéz a vállunkon.
Hát, jó. Meg a figyelj, második meg a negyedik percben gólt kapni, az valahol bal szerencse is.
Igen,
a
bal, volt benne bal szerencse is. Igen.
Kodáson kívül is nyilván. Mindegy, nem én fogok.
De nagyon nagy elánnal mentünk ki, és mindenféle reklámok.
Igen, tehát azért az, hogy túlságosan nagy volt ott azért az arc is, meg a mellény is, azért az előzetesen is érezhető volt, meg a várakozások is nagyon elszálltak, úgyhogy igen, és erre
hát
jött
ez
a írgalmatlan pofár esély, és persze így együtt volt.
Igen, igen. Kemény. Na nézzük akkor, ja, hát és nem beszélsz az első Intercity Express vonatról?
Hát dehogy nem.
Itt áll rajta expresszót?
Hűha! Kemény lesz ez a mai nap, ha így folytatod.
Tényleg.
Figyelj, most láttam a legújabbat egyébként.
Na, az melyik?
Elvesztettem a fonalat, hogy ez az Intercity Plus kocsi, ez most hogy van, hogy azon belül van még egy plusszal, vagy mi, de most láttam, illetve hát nem abba utaztam, de
figyelj, haladó leszálláskor, ember számára is érthetően mondd el, miről van szó, mert nem értem.
Van egy új hiper-szuper luxus kocsi az Intercity-ken.
Ja, hogy hozzácsatolnak egy ilyen...
Hát a egy plusz kívülről az van ráírva, és ilyen hatalmas fotelok, luxus
kis
fülke.
Megy?
Szerintem simán a körícében van benne, Miskolc-Nyíregyháza Budapest körbe.
Komolyan?
Lehet, hogy talán minden vonatban van. Úgyhogy jöttem a sima IC-vel, egyébként tök modernek ezek a kocsik. Nyilván azért a kritikákat ismerjük, hogy irgalmatlan vagonhiány van, és...
És akkor pluszot pöffeszkednek
valamára. Hát, hogy erre eszméletlen pénzeket költött a vasút arra, hogy legyen ilyen néhány embernek fontos luxus vagon, miközben meg egy csomó helyen nem tudják miből kiállítani. Itt is a vasárnapi esti Intercity-hez a mezei vagonokat kell hozzácsapni, és külön áron adni, mert különben simán tele lenne, és oltári balhé lenne.
Hát figyelj,
úgy
lehet,
kell összelegóvni, hogy egyáltalán a vonatokra legyen elegendő.
Lehet, hogy arra számítanak, hogy Sir Tony Robinson, világhírű humorista, színész és író útnak indulva felszáll erre is, a vonattal a világ körül. Szerintem
most szaladtál bele?
Ne, hát figyelj, ez az, amit mondtam amúgy, hogy megtaláltalak téged pár év múlva. Én azt gondolom, hogy aki hallgatja a műsort...
Jaj, de jó lenne, hogyha lenne erre lehetőség.
Igen, aki hallgatja a műsort, és úgy gondolja, hogy elférne egy magyar dokumentum csatornán, bármelyiken, most már elég sok van, egy olyan, amikor Ács Gábort fölrakják a világ összes vonatára, és ő ott beszél, akkor ő lehetne a magyar Sir Tony Robinson, mert komolyan mondom, teljesen kér. És az volt a vicces, hogy tényleg élvezhető, amit csinál, úgyhogy szerintem működne.
Na de mondd el, mit csinál, tehát, és melyik csatornán csinálja, meg utazgat.
Figyelj, össze-vissza, én most, aztán a Spectrum Home-on láttam, a legutóbb.
Én is talán Spectrumon.
És van ez a pacák, ez a Sir Tony Robinson, utazgat vonatokkal össze-vissza,
és
beszél, és jól érzi magát.
És sokat teszik.
A vonaton, és nagyon jól érzi
meg
magát.
A piacokon, meg igen, mindenhol.
Igen. Szerintem...
Halál szórakoztató sorozat.
És tényleg, ráadásul tényleg szórakoztató, ez a vicces benne. Azért beszélünk erről, mert 1991-ben ezen a napon állt forgalomba az első MÁV Intercity Express vonat.
Megkaptuk a fontos infót, hogy 2 darab prémium fülke van, tehát visszatérve a MÁV-ba, ami kívülről ugye első osztály pluszos kocsi, abban van sima első osztály, az már önmagában egy magasabb, és ezen belül van ez a 2 prémium fülkének hívják ezt a úgymond vasúti luxus lakosztályt az IC-ken. Akkor még azt kérem, írja meg a hallgató, hogy ne kelljen már utána nézni, mennyibe kerül, vagy mennyibe kerül többen, igen, mint a sima első osztályú jegy, vagy hogyan működik ez.
Na hát, oké, akkor már azt is el tudom mondani, hogy milyen születésnaposokat ünnepelhetünk ma. De Sade Márki, francia író és filozófus, 1740-ben született ezen a napon. Johnny Weissmuller, aki nem magyar, hanem erdélyi német származású amerikai versenyúszó.
De, hogy is magyar.
Tarzan, mindenki mondta, hogy Johnny Weissmuller az magyar.
Magyar is kész.
Jó.
Tudjuk. Na,
oké, tehát 1904-ben született.
Itt keresed megint a kákát a csomó. Magyar is kész.
Erdélyi német, amerikai, de magyar.
Így van.
Böszörményi Géza, magyar.
Aki erdélyi, az magyar.
Magyar filmrendező. 1924-ben született ezen a napon. Koltai Gergely, Kossuth Díjas, magyar zeneszerző, dalszövegíró, pedig 1952-ben. 1941-ben pedig az a dobos, aki hát azt lehet mondani, hogy nagyon sok zenész, akivel zenélt a különböző zenekaraiban, de főleg a nagy zenekarban, elmondhatja róla, hogy ő volt a legpontosabb, legbiztosabb bázis, akit maguk mögött tudhattak végig. Nagyon sokan nem tartották őt nagyra, mert hogy nem is az ő muzikalitása nem abban jelent meg, hogy az improvizatív, óriási, újító dolgokat, hanem abban, hogy olyan volt, mint a svájci óra. Pontos, mindig jól ütötte az ütemet. Ez egyébként ez a legnagyobb a zenészeknél. Tehát, hogy a ritmus szekcióban valaki nem pontos, akkor hiába elkezd el vadulni és nagy zenei tudással improvizálni. Ha nem pontos, akkor ott vége mindennek. Charlie Watts volt az egyik
valószínűleg
legnagyobb.
Valószínűleg úgy gondolják, hogy ez az alap, hogy pontos legyen, és ezen felül nem állt, hogyha
de
még improvizatív is van.
Pont a múltkor futottam
ez a minimum követelmény egy dobossal szemben, nem?
Pont a múltkor futottam be terjeden eten egy ilyen A4-es gépelt oldal Csikkorea 12 jó tanács a zenészeknek, és érdemesen olvasni a pontokat, legalább a 80%-a azzal foglalkozik, hogy hogyan segítsd a zenekar egészét, ahelyett, hogy magadat fényezed. Uh-huh. Úgyhogy meg hát a Commitments című filmben is van ez a nagy jelenet, amikor az öreg szaxofonos odalép a fiatalhoz és megkérdezi, figyelj, te mit csinálsz? Ez nem jazz. Szólt játszunk, érted? Maradjuk ottánál, és azt jól kell játszani. Na mindegy, szóval Charlie Watts tiszteletére akkor a következőt.
Nézz is! Ne csak hallgass! Millásreggeli.hu.
Na, mit írtak a lapok?
Mindjárt mondom, mit írtak a lapok, csak gyorsan még a hallgató kiegészítése, tehát ez a szuper prémium luxus fülke. Az első osztályú jegyár plusz IC helyen felül 1000 forintos prémium felárral elérhető. Úgyhogy én lehet, hogy ezt ki fogom próbálni.
Hát egy tényleg hosszú úton Nyíregyházáig mondjuk, egyáltalán nem biztos, hogy az 1000 forint nem éri meg.
Nagyon tényleg kellemesnek és menőnek.
Eleve, hogyha túl zsúfolt a vonat, sokan vannak, ugye?
Maga a sima új IC kocsik a másosztályok is nagyon tágasak és szellősek és kulturáltak. Na, tehát ezt szuper. El kell ismerni. A fő kérdés az, hogy azért erre iszonyatos pénzeket elkölteni, azért ennyit hát belefetszően érdemes volt. Amikor máshol viszont gyalázatos a minőség, mert hogy nem jutott pénz, ez a kérdés inkább, ugye?
Na, azt mondja, g7.hu-tól olvasom, bármikor megindulhat a török hadsereg. Ezt nézted? Igen.
Ugye? Mert ezzel nagyon keveset foglalkozunk, és erre tök fontos, hogy felhívják a figyelmet, az, hogy Erdogan pontosan milyen játszmát játszik a háttérben, és küszöbben áll az ő háborúja a kurdok ellen, illetve Szíriában, illetve hát görög szigeteknek a hovatartovását is vitatja, és a görögök is hibrid háborúra készülnek, szóval itt komoly dolgok vannak
hát küszöbben,
amelyre keveset tudunk nagyon, úgyhogy ez tök jó, hogy és csak érdekesen összefoglalja.
És hát ugye Putyin ezzel az ukrán háborúval, ukrajnai háborúval szépen megágyazott annak, hogy hát most már majdnem 100 napja tart, és hát nyilván Erdogán is, és Kína is figyeli pontosan, hogy mi történik, hogy reagál a nemzetközi közösség, mit lehet, mit nem lehet, mik a kétes dolgok, mik az értelmezés kérdései, háború vagy nem háború esetleg, mely fegyverek bevetése minősül esetleg különleges hadműveletnek, stb. Szóval itt...
És hát Törökország fontos, ez egy szövetséges, NATO-tag, tovább elmehet, és feszegetheti a határokat, úgyhogy itt azért nagyon úgy tűnik, hogy sok mindent megcsinálhat, amire a világ nem fog reagálni, vagy a nyugat nem fog vele foglalkozni. Igen. Úgyhogy ezért is feszült pattanásig a helyzet, tehát a g7.hu ennek a hátterét elemezgeti.
Hát nem tudom, hogy hallottad-e, vagy olvastad, de Johnny Depp megnyerte az Amber Heard elleni perét, megszületett az ítélet, ugye világszerte nagy érdeklődéssel lövezték ezt a becsületsértési pert, és azt olvasgattam az amerikai sajtóban tegnap este, hogy azokat az esküdtszéknek a tagjait állítólag titkosítják a nevüket, a bírónő azt mondta, hogy titkosítja a nevüket egy évre, de a sajtóban elképesztő nagy az érdeklődés, hogy az esküdtszék tagjaival beszéljenek, azt nem lehet megtiltani, hogyha ők akarnak nyilatkozni, akkor nyilatkozzanak, és úgy tűnik, hogy lesz is olyan, aki fog nyilatkozni, mert hogy már-már őket is egy olyan érdeklődés övezi, mint a nagy sztárokat. Tehát így aztán igazán be is futhat valaki, főleg Amerikában. Johnny Depp már koncertezik Jeff Beckkel többek között, és hát ugye borzasztó, szerintem ha így visszanézzük ezt az egészet, borzasztóan leépítette emberileg magát mind a kettő ismertség, híresség, Johnny Depp is és Amber Heard, és hát Amber Heard nyilván rosszabbul jött ki ebből az egészből, és nem tett jót annak az ügynek sem, ami egy egész fontos dolog, hogy és ugye arról szól, hogy az elnyomottak, és itt elsősorban nőkről van szó, merjenek kiállni, merjenek elmondani, merjék elmondani. És az egész egy komédiába, tragédiába, és az emberi méltóságot teljesen itt földbe tiprásba keveredett ez az egész ügy, és tényleg senkinek nem tett jót. Hát nem tudom, hogy mi lesz az utóélete. Mindegy, ez az egyik legnagyobb sztori most a világban, úgyhogy erről ír többek között a Telex.
Ha ilyen hatása van, akkor ez nagyon rossz. Ugyanakkor,
hát nagyon sok rossz hatása van sajnos.
Ugyanakkor, hogyha ezt valaki túltolja, vagy a másik ellen felhasználja, most már elég belengetni, akár csak még csak nem is vádaskodni, csak elhinteni, hogy igen, valaki esetleg erőszakos lehetett, és ez egy pillanatok alatt tönkre lehet tenni akárkinek a karrierét. Ez meg a másik oldal, úgyhogy ebbe aztán tényleg nagyon nehéz igazságot tenni.
Ez nyilván...
Viszont az, hogy egyre többen kiállnak, és ez egy fontos téma vált, ez egy nagyon fontos és jó trend, ugyanakkor megvan az a veszélye, hogy ha nem történt semmi, akkor hát is nyilván nagyon könnyen felhasználják, akik éppen bosszút akarnak állni. Úgyhogy hát itt nagyon nehéz.
Hát, hogy egy kicsit így vidámabb hanggal felüssem ezt a sztorit, lehet azt mondani, hogy megy ez, mint az ágyba, és
jó, hát ez most...
Ugye, na mindegy. Másik nagy sztori, nagy hatótávolságú rakétarendszereket küld ugye Ukrajnának az Egyesült Államok. Ez, ugye Moszkva azt mondta, hogy ezzel nő a közvetlen konfliktus veszélye a NATO-val. Ezek a nagy hatótávolságú rakétarendszerek ugyanis képesek arra, hogy akár oroszországi célpontokat is meg lehessen vele célozni, de azt mondták az amerikaiak, hogy bíznak abban, hogy az ukrán fél ezt nem teszi meg, illetve ugye nincsenek úgy feltankolva, nagyon egyszerűen fogalmazva ezek a rakéták, hogy ezekkel ezt meg lehessen tenni. Úgyhogy most van egy ilyen nagyon érdekes helyzet, amikor végül is magát az eszközt megadják, de nem úgy, nem teljesen úgy, és elvileg azt is tudják az ukránok, mert az volt az egyességben, hogy az amerikaiak akkor beszüntették az összes további segítséget, hogyha ezzel orosz célpontokra lőnek, ettől függetlenül odaadták. Úgyhogy nagyon érdekes továbbra is a szitu. És mit szólsz a vaddisznók meg a kismalacokhoz? Reggel beszéltünk róla, ugye, hogy több hallgató küldött nekünk is fotót, hogy ott kóricálnak, de az, hogy ott mindenki szemmel látta, valaki lelövi őket a villamos sínek mellett,
hát, hogy gyerekek azért sok, az izgalmas. Igen. Szemtanú gyerekek, hát nem tudom.
A 24.hu-n olvastam ezt,
tudom, hogy mikor, már az erre vonatkozó tartunk. Szabályok, nyilván azt majd megnézzük.
Hát most ismeretlen tettes van, ugye elvileg.
De hogy feljelent, figyelj, ki fog derülni a jogi fennforgás. De igazából ahhoz szerintem az már egész egyszerűen, hát nem tudom, kulturáltság meg hozzáállás kérdése, hogy ez, hogy nem lehetett volna befogni ezeket az állatokat és elvinni. Hogy ez mindenképpen akkor a veszélyt jelentettek. Hát, nem tudom megítélni, tehát ez nyilván nem tetszik.
Na, az másik oldalon lehet azt mondani, hogy ha ugye malacok mellett ugye elég komoly veszélyt tud jelenteni.
Támadhat.
Koca. Igen. Támadhat, igen. Ezt mondjuk tudjuk. Ezt azért szeretném azzal árnyalni, hogy én ott a Gemencnél nőttem fel, és minden nyáron az volt a program, hogy az erdőbe sétálgattunk, meg egyébként ez a sok malac meg vaddisznó ki is jött oda, és etettük is őket. Na most, akkor nagyon sok esetben volt olyan, hogy kocákkal együtt, vagy mint hogy malacokkal együtt voltak ott kocák, soha nem emlékszem egyetlen támadásra, sem inkább féltek az embertől, vagy kíváncsiak voltak, igen, vagy élelmet kerestek, de ettől függetlenül valóban előfordul.
Ritkán, nagyon ritkán, de előfordul.
Igen. Na, nézzük akkor,
még egy utolsó, még egy utolsó, gyorsan a portfólió reggeli vezető anyaga. Mikor lesz magyar euró? 10 éve nem voltunk olyan messze a vezetéstől, mint most. Az a vicc, hogy igazából a Lead megadja a választ is, meg az összefoglalót. A kérdés föltétele értelmetlen, mert az, hogy az egyszerűen meg tudjuk nézni, hogy nem teljesítünk egyet se az 5 kritérium közül, de lehetne, de úgy tűnik, hogy semmiféle akarat nincs rá, tehát ezt be is jelentette a Nagy Márton, beszélt erről, hogy igazából nem ebbe az irányba vagyunk, és nem látjuk értelmét, tehát miközben a horvátok csatlakoznak, és friss hír, hogy akkor
ez egy költői kérdés volt szerintem a Bekek Arcsitól, tehát nem értelmetlen volt a kérdés, hanem ő ezt így, hogy is mondjam, ilyen.
Én értem, és a cikkben le is van írva, ja, okay, hogy amúgy értelmetlen a felvetés, ez meg is válaszolja, tehát ez nem a cikk címére vonatkozó kritika volt. A lényeg az, hogy mit kellene teljesítenünk, hol tartunk tőle, ha akarnánk, akkor hogy állunk, ilyen szemmel érdemes olvasni a cikket, de hát az most elég egyértelmű, hogy nem akarják az ország mai vezetői, úgyhogy Horvátországban jövő januártól lehet menni euró használva, és még elég sok ország ebbe az irányba halad Kelet-Európába, nálunk más a helyzet.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Hát jó, felpattant a MOL és az OTP tegnap a budapesti értéktőzsdén, 4,2%-os MOL plusz, 3,8%-os OTP plusz, de ment még mellé az Alteo is 3%-kal, az Opus 2,3%-kal, 4IG 2% fölött, Magyar Telekom 1,3%-kal és a Richter 0,9%-kal, tehát azt lehet mondani, hogy egy szép pluszos nap volt, ebből egy páran kimaradtak, olyanok, mint a Cikpanó 1,6%-os minusszal, vagy a Graphisoft 0,5%-os minusszal, szintén ekkorában a Masterplast, de alapvetően egy jó hangulatú kereskedés volt a budapesti értéktőzsdén, illetve az Extend kategóriára még egy pillantást vetünk, akkor azt látjuk, hogy az Oxotec emelkedett 2,3%-kal, a Gloster azonban majdnem 4%-os minuszban, a Polyduct is 2%-os minuszban zárt. Tehát a tőzsdén alapvetően jó hangulat volt, nem úgy a devizapiacon, ahol a forint a dollárral és az euróval szemben is igen komoly szinteket tesztelget. Hogyha megnézzük a tegnapi napot, illetve megnézzük a mai napot, most is 3.96.75-ön van az euró-forint kereszt, ami azt jelenti, hogy megint gyengülget, és tart a 400 fölé, ami most már egyáltalán nem olyan messzi, távoli cél, mondják ezt többen. A dollár pedig 372 forint 30 fillér, szintén nagy kilengésekkel már a mai kereskedésben. Úgyhogy vannak itt izgalmak a devizapiacon.
Hát azért a tőzsdének a emelkedése is egy elég kicsi gyógyír.
Igen, hát kicsi, persze.
Csak az elmúlt heteknek a történés. Ha abból indulunk ki, hogy néhány hete, amikor először esett 40 ezer pontra a box, akkor mennyire rossz volt a nemzetközi hangulat, utána kiváló nemzetközi, vagy hát nem kiváló, de erősen visszapattanó pozitív nemzetközi hangulatban zuhantunk megint alá, de hát ez már a magyar specifikumok miatt volt, elsősorban az OTP MOL különadó dolog, és hát az OTP a tegnapi emelkedéssel küzdi vissza magát 9000 fölé, miközben Fűfavirág összevásárolta magát 10 és 11 között, és tömegek ülnek most már itt a 10%-os bukóba, úgyhogy itt azért nagyon, ha belátható időn belül nem megy vissza, akkor könnyen eladóba fordulhatnak azok, akik itt kiábrándulnak, úgyhogy azért lenne jó, hogyha vissza tudnak kapaszkodni. Hát a MOL meg ilyen brutális extra profit mellett nem tud emelkedni, illetve beöntik, mert elveszik tőle, nem veszik el tőle, hát nem néz ki összességében a magyar tőzs, de viszont szerencsére azért a második vonalban vannak jó történetek, és vannak történelmi csúcs közelében részvények, Alteo, Gloster, ugye ezekről igen. beszéltünk, úgyhogy
Amerikában nem volt túl jó hangulat.
De igazából nagy izgalom sem volt, kis esés volt, de az előző napok fölpattanása után most lefelé.
Talán a Walmartot érdemes kiemelni, elég nagy forgalomban 2,5%-os minuszt hozott össze, erről beszéltünk, a Target is minuszban zárt, 3,3%-a. A kisker szektorra direkt felhívták a figyelmet az elemzők, ezt érdemes továbbra is figyelni, hogy ennek kapcsán mi történik. Londonban és Frankfurtban is mínuszos zárás volt, és negatív a hangulat az ázsiai tőzsdéken is.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tari Ibolya van itt velünk, szia Ibolya, jó reggelt!
Jó reggelt!
Hoztál sziasztok. Vidám jó híreket?
Igen. Gyöngyöző habzóboros fesztivál.
Na, ja igen, na végre, na, legalább
a lényeg,
valami.
A lényeg, indul a nyár.
Tényleg, ezekkel az áporokkal, én örülök neki, nyilván baromira hiányzott. Az mondjuk egy kicsit fáj, hogy minden reggel végigvonul egy ilyen zivatarzóna az országon, igen, és ez körülbelül 15 percig tart, ahelyett, hogy valami normális eső lenne a mezőgazdaságnak, igen, a kerteseknek.
Igen, erről is beszélek a hírekben, hogy azért oké, hogy esett, de azért
hát nem elég,
durván a száj van.
Igen, igen.
Illetve tök változó, hogy vannak olyan területek, akiket mondjuk az összes zivatarzóna véletlenül érintette,
igen,
és nincsen a száj, tehát abszolút ilyen négyzetkilométerről négyzetkilométerre változik, de nagy részt
mindig,
a száj.
Már 30 éve, de tényleg is igaza van, hogy ott, ahol ők élnek, ha már a mellett Kopánymonostor, mindig elkerüli az eső, tehát a környéken mindenhol esik, ott tuti nem esik, úgyhogy szegények mindig öntöznek.
Igen, van, tehát csomó helyen, tehát a legnagyobb részén az országnak a száj van, de van néhány kisebb terület, ahol meg az átlag fölött vagyunk, szóval
igen, igen, érdekes. Igen, de azért itt a nyár, meg itt vannak a fesztiválok.
Igen, úgyhogy... 30 fok nagyjából, sőt 31 fok is várható, meg elég erős UV az eső ellenére, úgyhogy erre mindenképpen kell figyelni. Jól van, köszönjük szépen, akkor várjuk a híreket, és akkor megyünk tovább. Mi pedig jövünk vissza Budapest te csodás rovatunkkal, amelyben mindenféle hírek lesznek, és az ébresztő témánkban pedig azt fogjuk megnézni, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT miért akar podcast sorozatot indítani? Mi a cél? Ez lesz a témánk.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral.
És Kántor Andrével.
És a kedves hallgatókkal gondolom, hogy sok mindent küldtök nekünk, de balesetekről is tudunk számot adni sajnos.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Mert a Szentendrein kifelé a Raktár utcánál van egy baleset, ott biztos, hogy nehezebb a közlekedés, illetve a 10. kerület Bihari utcában a Szállás utcánál történt egy baleset, ott is nehezebb közlekedni.
Igen, erről írja egy hallgató, hogy három autó érintett ebben a balesetben, tűzoltók, mentő rendőrség van ott, egyik kocsi a sineken, villamos helyett pedig pótlót látott.
Igen. A hármas villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Kőbánya alsó vasútállomás és az Ecseri út között.
Aztán másik hallgató írja, hogy a Hungárián az MTK stadion előtt a dél felé már második napja kész van a külső sáv, ami annyi problémát okozott, mégsem sikerült átadni az autósoknak. Tehát kész van, de még nem használható, úgyhogy emiatt lassabb ott az előrejutás.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Na nézzük akkor, hogy mivel tudunk. Hát itt van
a Velencei Tóz a tetén.
Igen. Ez egy nagyon érdekes téma. A napi.hu megkérdezett különböző szakértőket azzal kapcsolatban, hogy mi történik a vízzel. És azt mondta dr. Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense és dékánja, aki többek között a belvízi jelenségeket kutatja, emellett digitális terepmodellek, meg idősoros analízisek, vízgazdálkodásban való alkalmazásával foglalkozik, meg vízminőség védelemmel, hogy bár májusban a korábbiakhoz hasonlóan 100 centi körül, sőt, ezt pár centiméterre meghaladó vízállás volt jellemző a Velencei tóra, ez sokkal kedvezőbb a tavaly nyári 70 centi körüli mélypontokhoz képest, azért még mindig sok víz hiányzik belőle, de azt is elmondta, hogy összességében szakmai szempontból nincs semmi baj a tóval, még akkor sem, ha az esetleges száraz nyár miatt ismét megjelennek az újságok címoldalán az olyan hírek, amelyek szerint az alacsony vízszint miatt végveszélyben lenne a tó. Erről szó nincs, megkezdődött a munka, hogy a jövőben stabilabb vízellátást legyen, ami azt jelenti, hogy egy úgynevezett bypass megoldással, mint a szívműtéteknél, közvetlen vízellátást kapott a Velencei tó. Na most az nem jelenti azt a közvetlen vízellátást, hogy elkezdik tölteni fel, hanem azt jelenti, hogy továbbra is a csapadéktól függ a víz alakulása, de a két tározó, a Zámoly meg a Pátkai tározónak a kotrása meg rendbetétele zajlik, és van egy bypass, egy másik csatornából át van vezetve, Úgyhogy ha csapadék van, mint például most reggel ez a vihar átvonult, akkor érkezik több víz a tóba, korábban ez nem volt lehetséges, úgyhogy reményeink szerint azért sokkal jobb lesz a helyzet, mint tavaly. Ami rossz a cikkhez képest, az az, hogy ha beszéltem, hát több mindenkivel beszéltem az elmúlt időszakban, és mondtam, hogy én ott lakom, és akkor nagyon sokan azt mondták, hogy hát ott nincs víz, ugye kiszáradt. Tehát van egy ilyen, és ez érződik a turizmuson, és kevesebben vannak egyelőre, mint amit ilyenkor megszokhattunk. Na, ez az egyik, a Velencei tó.
A reptér bejelentette, hogy a mini reptér beköltözött a belvárosba, mert hogy...
Az mit jelent?
A Király utcában van egy Minipolis nevű gyerekváros, és abban nyitottak egy reptéri részt is, ahol mindenki...
Gyereptér?
Reptéri dolgozónak is beöltözhet, meg...
Nagyon jó.
Kipróbálhatja, hogy milyen, tehát ott van egy ilyen rész, és ezt majd csinadrattával adták át néhány nappal ezelőtt.
Élmesebb, gyerekek egy jó Die Hard részt is le tudnak ott játszani a többiekkel, igen. Hogyha...
Másik repteres információ, hogy megint gyakrabban jár a 100-as busz. Kíváncsiak, mikor
fogy... Ez a Deák téri, ez a...
Igen. Meg is drágul, mert hogy jó, meg is találták rá jó magyarázatot, hogy hát euróban lekutatták, hogy az euróban miért 3, mennyi volt? 3,90 euró, vagy valami hasonló árat, azt a zömmel külföldiek használják talán 85%-ban, és ők ezt egy azonnal és nagyon gyorsan a reptérre kimenő céljárat a belvárosból azt megfelelő árunak tartják, és mellé tettek egyébként még különböző összehasonlításokat is, hogy a környékbeli városokban hogyan és mennyi, gőzöm nincs, hogy mi alapján jöttek ezek a számok, amik ott vannak, mert nem, én mindegyik beutaztam, és nem
de
láttam.
De most mennyire
nem láttam eljutást.
A hát, most a drágítás?
Most 1500 lesz a záremelés után 900-ról, mert hogy ennyi gyengült, nagyjából igen. A forint gyengülést építik be, mondják jó. Egyébként.
Hát különben de... hogy tudnák kijutni? Ugye autóbérléses megoldással...
Hát ezerféleképpen, kétszer.
De,
hát,
de ennyi pénzért ki tudsz jutni? Különben?
Sokkal olcsóbban is ki
tudsz jutni. Hát a vonattal, de akkor át kell gyalogolni a felüljáron, meg utána sokat gyalogolni.
Metro plusz 200-as busz, ugye a
Metro plusz 200-as,
klasszikus megoldás, amire
az
jó.
700 forint.
Hát ugye a magyarok azzal járnak, főleg akinek van BKV bérlete, az arra jó, erre meg nem, de nyilván külföldiek használják ezeket mindenhol, úgyhogy igazából ez nincs ezzel semmi gond. Még mindig látok a városban egyébként ilyen reptéri buszfestésű buszokat, tehát még mindig nem teljes kihasználtsággal mennek, mint amennyit átcímkéztek vagy átfestettek reptérire, most a legújabb sűrítéssel. Ami fontos, talán az utolsó járatot kijebb tolták, tehát ez tényleg bosszantó volt, hogy sokkal később is érkeznek még nagy számban gépek, mint ahogy ez leáll, úgyhogy azt hiszem, hogy egy óráról egy fél kettőre ment a utolsó bejutási lehetőség. Ez bár magyar utasoknak is fontos lehet, mert amikor nem jár a metró, mondjuk a metró, ugye eddig is átszállós volt a pótlás miatt, stb.
Ja igen,
de
ez a probléma.
De mindegy, ez már nem ide tartozik.
Hát de ide tartozik, mert sokkal kényelmetlenebb, tehát akkor lehet, hogy inkább kényelmi díjat kifizet az ember, bepattan a Deákon, ami egy tök jó közlekedési hub, és akkor onnan hamar kijut.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény. Millás reggeli.
Meg hát az, hogy mi van az, mit, melyiket cikket olvastad a portfólión?
Hát, hogy hol van a hiány.
Ja.
Meg, tegnap volt, kijött ez a befektetési tájékoztató, egy kicsit erősítette a forintot is, a befektetői tájékoztató, és az arra utalt, hogy ahogy a lengyelek megegyeztek nálunk is, közel van a megegyezés ahhoz, hogy a helyreállítási alappénzei jöhessenek, és ez erre kimondottan számít is a kormány, mert ha még ezzel számolva is necces a költségvetés helyzete. A másik, amin meg még ugye fölkaptam a fejem, hogy a budapesti kereskedelmi és iparkamara friss felmérése szerint a fővárosi vállalkozók közel kétharmada ellenzi a pesti alsórakpart lezárását.
Igen.
Tehát a vállalkozók úgy tűnik, őket nem izgatja más, csak az, hogy minél könnyebben és gyorsabban lehessen autóval közlekedni Budapesten. 11 ezer válaszadó volt egyébként, tehát elég nagy minta, amit ők bejelentettek. A századvég konzorcium végezte a közvéleménykutatást, tegnap előtt lett vége, igen, május 13 és május 31-e között, és ennek az eredményét jelentették be tegnap. 64%-a ellenezte a tervet, 69% szerint rontani fogja a fővárosi autós közlekedési helyzetet. Hát ez senki nem mondta, hogy javítani fogja, vagy hogy nem fog ott.
De most gondolj bele, hogy kik azok a vállalkozók, akik
az a kérdés, hogy a másik, igen, mi van a mérleg másik serpenyőjében?
Kik milyen vállalkozó az, aki, tehát nyilván az a vállalkozó, aki fuvarozik, autózik, autóval közlekedik, neki nyilván
ez az. Ez egy érdekcsoport, persze. Igen.
Na jó, a hiánnyal kapcsolatban mit volt a lényeg?
A hiánnyal kapcsolatban csak az volt a lényeg, ez igazán sokkoló, lehet, hogy a hatalmas költségvetési csomag sem lesz elég című portfóliós cikket olvastam, igen, és ebben is szerepel az, hogy tegnap kijött egy befektetői tájékoztató dokumentum, amiben újabb számokat csöpögtet a kormány az idei költségvetési tervekről. Ugye bejelentették ezt a nagy csomagot, most már egy hete, ugye? Múlt csütörtökön. De még mindig nem jöttek ki a részletek, tehát mindig nem tudjuk.
Hát most még gondolkodnak mikor rajta.
Hát azért úgy szokott lenni, hogy akkor egy-két napon belül a magyar közlönyben megjelenik, de úgy tűnik, hogy
attól függ, hát még, van itt,
még ahhoz képest sokáig formálódik.
Van itt 2-3 felelős, aki nyilatkozhat ebben az ügyben. Most szerintem az a találgatás folyik, hogy kit toljanak. Továbbra is Nagy Márton legyen a szócsöve ennek az egésznek, vagy most becserélik és betolják a pénzügyminiszter urat, és akkor hogy lesz ez? Tehát mennyi, az elfogadottsága is kérdés ennek az egésznek, ugye, mert nyilván eddig így átcsusszant ez a dolog, de majd a részletekben lakozik az ördög, ezt szokták mondani, tehát hogyha kijön az, hogy kinek mennyire kell a zsebébe nyúlnia, ott nem minden társadalmi csoport lesz elégedett szerintem. Uh-huh. Úgyhogy lehet, hogy ezen gondolkodnak most. Igen. És azért van még mit mást is kommunikálni, itt ugye itt csöndben azért tegnap egy jó nagyot megágyaztunk ennek az olajembargónak Plecser Tamással, ami és az szankciós csomagnak, ami hát nem egészen úgy sikerült, mondjuk úgy. A lengyeleknél már nincs probléma, ott ugye történt egy megegyezés, már csak mi maradtunk, akiket valamilyen módon meg kéne győzni. Hát itt most a kérdés.
A lengyelekkel nem volt ez, tehát ez szerintem más. A lengyelekkel az a...
Nem volt ilyen ellenzék, de azért volt ott is egy kis ellenszél.
Itt a lengyelek, itt az embargó csomagnál, itt nem föl sem merültek, mint ellenzők. A lengyelek más témában. A lengyelek a helyreállítási alapból kapjuk a pénzt, nem kapjuk a pénzt, vonalon merültek föl, és fogadták el az ő javaslatukat, tehát ők már fogják kapni.
Csak hát itt most az a kérdés, hogy mi lesz a Kirillel?
Az meg a... Igen, most itt össze jól összekevertük a két teljesen különböző dolgot. Igen, az olajembargót, igen, úgy tűnt, hogy Magyarország megegyezett.
Igen.
Már csak leülnek bejelentették a nagy emberek, a politikusok, és már csak
két nap tárgyalás után, ugye, hogy megegyeztek.
Magyarország megkapta, amit akart, és megegyeztek. Már csak írásba kell foglalni, és néhány szakmai dolgot átbeszélni. Erre Magyarország megint bele csapott a lecsóba, ez nem jól fejezi ki. Szóval úgy tűnik, hogy mégis megakadályozza ennek ellenére, amit korábban mondott Magyar. Korábban is mondta, hogy ha a pátriárka rajta van a szankciós listán, akkor az neki nem tetszik. Utána arról volt szó, hogy akkor ez már nem ok a vétóra, most éppen tegnapi hír szerint ez is ok a vétóra. Mindegy, ez egy másik ügy. Visszakanyarodva akkor a költségvetéshez. Az OTP elemzése szerint, ami a portfóliós anyagban szerepel, ha nincs csomag, akkor 7,3% lenne a költségvetés hiánya, és jövőre is 6,5%. Ez a két hónappal ezelőttihez képest is magasabb, és ez követően jött ki a pénzügyminisztérium rövid tájékoztató anyaga az ő alacsony számaikkal, és ebben szerepel az is, hogy közel állhatunk, vagy utalás arra, hogy közel állhatunk a megállapodáshoz, aminek alapja mi is leívhatjuk ezeket a késő uniós pénzeket a helyreállítási alapból. amelyről a lengyelekkel most megegyeztek. Így van. Ha így érnek össze, itt a nagyjából a
igen. Bocsánat, én bedobáltam mindent egy nagy fazékba, és kiszedtem belőle azt, ami az átlagembert fel tudja bosszantani ilyen címszavakban. Na, én azt mondom, hogy adjuk át Taribolyának a főszerepet, elmondja a híreket, információkat, aztán jövünk vissza, és arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tartanak lépést az online kereskedők a megnövekedett vásárlói igényekkel, mert hát ugye vannak dilemmái a kereskedelmi vállalkozásoknak, futárszolgálatok, hogy érdemes leszerződni, és a többi. Aztán beszélünk még arról, hogy mi történik Európa legnagyobb és legjelentősebb ipari kiállításán, mert hogy Hannoverben, az ugye ezen a legnagyobb ipari seregszemlén a Siemens vezérigazgatója is kint járt, úgyhogy vele fogunk majd beszélgetni, de először Papp Mátéval, az EMAG Marketplace direktorával, de csak a hírek után.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Kedves Volkswagen modellek, mutassátok meg, milyenek vagytok valójában.
Ez nem az, aminek látszik. Millás reggeli.
Folytatjuk akkor azzal a témával, amit beharangoztunk. Megnézzük, hogy rugalmas szállítási szolgáltatások hogy működnek az online kereskedelemben. Itt van velünk Papp Máté, az EMAG Marketplace direktora. Jó reggelt, szervusz!
Szervusztok, szép jó reggelt!
Na, nézzük meg, hogy az online kereskedők hogyan tudnak lépést tartani a megnövekedett vásárlói igényekkel.
Igen, gyakorlatilag, hogyha visszatérünk arra, hogy ahogy az online kereskedelem minden évben növekszik, és egyre-egyre nő igazából ennek az üzletágnak a piaci része, azt mondhatjuk, hogy minden évben látjuk azt, hogy mik azok a trendek, amelyek igazából a vásárlói igények növekedésére növekszik. Az egyik ilyen legfontosabb, ahogy ti is említettétek itt a kis beharangozóban, az nem más, mint az, hogy milyen igények merültek fel gyakorlatilag a kiszállításokkal kapcsolatban. Uh-huh, tehát igen. Itt látjuk a legnagyobb elmozdulást most ebben a pillanatban.
És mit jelent az, hogy milyen igények? Olyan igények merültek, hogy egyre többen akarják azt, hogy a házhoz szállítsák, vagy megnőtt a különböző csomagküldő, vagy ilyen csomag... mi ez, raktáras szolgáltatásoknak a
hát száma. Hát egyszerűsítsük le, ingyen és azonnal.
Oké, abban leegyszerűsítette a Gábor.
Így van, igazából ugye, hát, hogyha pont visszatérünk erre, mit szeretne az ügyfél a leggyorsabban, legolcsóbban, és igazából a legkényelmesebb ütemben, és pont ahogy említettétek, ezek a csomagautomaták, amik nagyon megjelentek az elmúlt években, és sőt, azt is látjuk, hogy viszonylag letarolta ez a piacot, és az igények e felé mozdultak el a leginkább. Mondhatjuk azt, hogy az elmúlt egy-másfél évben a csomagautomatában történő rendelések száma olyan drasztikusan emelkedett, hogy ugye akárcsak mondjuk az mag esetében több mint közel fél ezer csomagautomatát helyezett ki az elmúlt egy-másfél évben, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy ez a rendelési opció, ami ugye egy környezettudatos, gyorsan tudja átvenni az ügyfél igazából, akkor, amikor ő szeretné, ugye tud ez alkalmazkodni és kényelmes tud lenni számára, nem kell a futárt várni, hanem igazából akkor megy el a csomagért, amikor ő szeretne.
Bocsáss, hol van a határ, ahol az ügyfél átfordul, ahol már azt mondja, hogy nekem kényelmesebb. Tehát milyen messze kell lenni, vagy milyen sűrűn
hát,
kell lenni
méretű eszköz.
Ezeknek az automatáknak, hogy azt mondja, hogy ez már nekem útba esik, ez már nekem kényelmesebb, mint az, hogy házhoz hozza a futár, és ki tudja, hogy éppen otthon vagyok.
Nagyon jó kérdés, pont ezért történik az, hogy ugye említettem, hogy közel fél ezer van jelenleg, de itt nem áll meg például az EMAG sem.
A fél ezer az EMAG, és a teljes piac azt gondolom még ennek a többszöröse, ugye?
Igazából tudjuk azt mondani, hogy van még egy-két szereplő ugye ezen a piacon, akik mondjuk azt, hogy legalább egy ilyen százas nagyságrendivel rendelkeznek csomagautomatákkal igazából, de ebben a pillanatban itt egy kicsit azért sem említettem az EMAG-ot többször, mert egy kicsit úttörő, hogy nagyon gyorsan, nagyon sokkal csomagautomatát tudott telepíteni, és pont ez az, hogy nem áll meg. A terv igazából, és az lenne a legkényelmesebb a kérdésedre válaszolva, hogy ha mindenkinek sétatávolságon belül, mondjuk így, már útba esne egy csomagautomata. Ami ezen a területen talán a legfontosabb, az pedig igazából az, hogy a csomagautomaták hogyan vannak kihasználva, és igazából mit lehet ide rendelni.
Igen, pont ezt mondtam, hogy ha van olyan méretű dolog, ami nem fér már be, meg nem éri meg, mert ugye a nagyobb dobozok azok drágábbak, akkor gondolom ott fordulnak át az ügyfelek.
Így van. Ugye ezeknek a csomagautomatáknak megvan az a méretkorlátja, hogy ilyen 40x40-es csomagok azok, amelyek inkább beférnek ebbe. Illetve maga az, hogy nem feltétlen minden szolgáltató bár lehet ezeket a csomagautomatákat igényelni. Tehát, hogyha egy magyar KKV-ról beszélünk, azért nem minden futárszolgálat rendelkezik azzal a technikai háttérrel, hogy ezekben a csomagautomatákban ők kiszállítani tudjanak. És pont ezen a téren történik a magyar piacon most jelenleg egy nagyobb átállás, ami nem más, mint hogy például minden olyan magyar KKV számára, aki az Amag Marketplace-en keresztül értékesít, számukra június közepétől gyakorlatilag ingyenes lesz az az opció, hogy Easyboxba kiszállítani tudjanak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a magyar KKV-k számára ugye elérhetővé tesszük mindazt, hogy az Easyboxos megoldást válasszák, itt gyakorlatilag ők extra rendelést tudnak majd ütemezni és inkasszálni. Emellett pedig gyakorlatilag ennek egy teljesen díjmentes változata történik a számukra. Ez pedig az ügyfeleknek is nagyon-nagyon kedvező, hiszen emellett egy egységesítés történik, ugye itt ebben az esetben lehet azt mondani, hogy a vásárló élmény miatt, ugye a csomagautomatáknál, hogyha utána néztek, láthatjátok, hogy alapvetően tud ez egy olcsóbb kiszállítási költséggel dolgozni, mint például a házhoz szállítás, és ugye ez is fog történni például ezeknél a partnereknél is, és ezeknél a rendeléseknél, hogy egy nyomottabb, alacsonyabb áru szállítási költséggel fognak majd tudni rendelni az ügyfelek, illetve a magyar KKV-k számára pedig azt mondhatom, hogy gyakorlatilag díjmentesen fognak tudni szállítani Easyboxot.
Milyen gyorsan, tehát mondjuk valaki nem tudom, az ormánságban működik és állít elő olyan dolgokat, amire van igény, milyen gyorsan tudják ők eljutatni az automatákig, mondjuk, ha valaki Sopronban vagy, vegyük mind rögtön Budapestet is rendel ebből.
Igen, ez gyakorlatilag ugye az első lépés pont az, amit említettél, hogy a termék készen áll-e arra, hogy átadja úgymond a futárnak. Hogyha ez megtörténik, akkor gyakorlatilag a teljes folyamat a csomag átvételéig 2-3 napon belül teljes mértékben le tud zongorázódni mindenfajta
egyébként probléma. Mi a csomag útja, hogy akkor ez bekerül egy nagy központi EMAG elosztóba, vagy egyenesen direktben viszik, vagy hogyha az egész mögött a logisztikai háttér, az hogy
a lesz? Logisztikai háttér, ez úgy néz ki, hogy gyakorlatilag, ugye, ahogy említettem, június közepétől minden ilyen rendelés esetében már az EMAG az, aki küldeni fogja a futárszolgálatot a csomagért, és ő lesz az, aki pontosan, ahogy említetted, gyakorlatilag elosztja ezeket a csomagokat és kiszállítja az Easyboxok felé. Tehát innentől kezdve, úgymond a magyar KKV-knek ezzel a teherrel sem kell foglalkoznia, és emellett nem csak hogy nem kell ezzel foglalkoznia, gyakorlatilag spórolni tud rajta, hiszen a szállítás azért, ugye ezt, mint ahogy látjuk a gazdasági helyzetet is, azért a szállítás azért egyre növekednek a költségei.
És mennyire versengenek a futárszolgáltatók a különböző kereskedők kegyeiért?
Jellemző az, hogy ugye a piacon több olyan futárszolgálat van, aki már több éve jelen van, és gyakorlatilag mondhatni azt, hogyha egy adott akár webshopnak, akár KKV-nak nincsen meg az a bejáratott futárszolgálata, akkor látjuk azt, hogy elmozdulnak abba az irányba, hogy 2-3 futárszolgálattal is dolgoznak együtt. Ugye ez specifikus lehet annak függvényében, hogy egy adott futárszolgálat például milyen méretű csomagokat tud kiszállítani, illetve pont ez, amit te is most említettél, és amire gondolsz, hogy gyakorlatilag az történik, hogy bizonyos volumenek fölött ugye látják azt a partnercégek és KKV-k, hogy tudnak egy jobb szerződést kötni a futárszolgálatokkal, így azért megtörténik az, hogy bizonyos átvándorlások vannak egyik futárszolgálattól egy másikhoz, adott esetben partnereknél, vagy pedig, ahogy említettem, több futárszolgálattal is dolgoznak együtt egy időben. Ugye például egy ilyen csomagautomatás metódusnál is most jelenleg azt lehet mondani, hogy mivel a csomagautomatákhoz nem minden futárszolgálat tud kiszállítani, ezért lehet azt mondani, hogy egy adott cég esetében, egy KKV esetében egy futárszolgálat az, aki neki a csomagautomatás rendeléseit, az a Easyboxos rendeléseit szállítja ki, míg egy másikkal adott esetben házhoz szállítást intéz.
Egy pillanatra, hogy a végén visszatérnék ahhoz, amit mondtál, hogy sétatávolság. Azt ti például mikor a tervezitek elérni, hogy van ilyen konkrét cél, hogy akkor idáig fölfejleszteni a hálózatot?
Igen, a következő egy-két évben igazából nem csak megduplázni, hanem e fölé is szeretnénk a csomagautomaták számát, tehát így ezzel.
Tehát a mostanihoz képest?
Így van, ahogy mondtam, hogy már közel 1500 van most ebben a pillanatban, ahova rendelhetnek a kedves ügyfelek, és ugye a tendencia alapján és a tervek alapján ezek minimum duplázódni fognak a következő egy-másfél évben, azt mondtam.
Tehát 1000 fölé.
Ez lenne a célunk, így van, és ezen dolgozunk, hogy ezt meg tudjuk valósítani az ügyfelek részére.
Oké, Máté, köszönjük szépen az infókat, további jó munkát.
Köszönöm szépen, sziasztok.
Pap Mátéval beszélgettünk, az EMAG Marketplace direktorával.
Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
Hétfőn indult az idei hannoveri vásár, a Hannover Messe, a világ legnagyobb ipari seregszemléje, és jelenleg Tamás, a Siemens ZRT vezérigazgatója, és kint járt Hannoverben, és így első kézből tud beszámolni a főbb eseményekről, látnivalókról, vezérfonalról az idei kiállításon. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Hát egy pár évvel ezelőtt évről évre az ipar 4.0 volt a vezérfonal a Hannover Messén. Most mi az, ami leginkább foglalkoztatta az előadókat, kiállítókat?
Illetve tegyük az gyorsan tisztába, hogy tavaly elmaradt, vagy hogy is volt itt a Covid miatt, mert voltak fönnakadások.
Igen, ha megengeditek gyorsan, a hannoveri kiáltásról általában mondok pár szót, és utána a Siemens kapcsolatáról is. Köszönjük a lehetőséget, valóban még nagyon frissek az élmények, sőt ma nekünk lesz egy partner találkozunk, ahol szintén ezekkel a inputokkal tudok egy megnyitott tartani. Ez most már egy 75 éves kiállítás, mindig is nagyon fontos szereplője volt a Siemens is, és igen, az ipari technológiára épülő, az energiaelosztásra épülő kiállításról beszélünk. Sajnos az ismert körülmények miatt az elmúlt két évben nem volt, illetve egy online verzióba igyekeztek a kiállítás szervezői bevonni a kiállítókat, a résztvevőket, és nagy örömünkre idén meg sikerült megtartani hibrid formába, tehát a valóságban is ott tudtunk lenni, de van online elérhető platform is. Sajnos ugye a Covid még azért itt van, és főleg ez az ázsiai kiállítók, az ázsiai látogatók számába érezhető volt, de ennek ellenére nagyon nagy volt a várakozás, és látszik, hogy nagyon sokan érdeklődnek, és örülnek, hogy személyesen mehetnek, megfoghatják, megnézhetik, beszélgetnek egymással a kiállítók és a látogatók. Úgyhogy igen, egy rövid szünet után most újra élesbe lehetett találkozni a partnerekkel.
Na és mi volt a vezér motivum, vagy a vezérfonal, volt egy nagy ugrás a három évvel ezelőtt?
Hát igen, gondolnám, hogy a beszállítói lánc, chip hiány, energiaárak ezért ott előtérbe kerültek.
Igen, de próbáltuk ezt a mindennap előforduló negatívumokat, legyen a szállítás hatályú chip hiány, most kicsit félre rakni, és kicsit élvezni, nézni azt, hogy milyen irányba fejlődik a technológia. Nyilván egyértelmű, hogy itt az IT-OT világ összekapcsolása, a digitális transformáció a fő irányvonal, hogyan tudunk üzemeket, gyártásfolyamatokat összekapcsolni, hogyan lehet még energiatakarékosabban üzemeltetni ezeket, vagy hogyan lehet a fenntarthatóság céljait minél gyorsabban elérni, megvalósítani a mindennapi ipari folyamatokban, és hát természetesen ez azt is jelenti, hogy a Siemens, mint hagyományos kiállító mellett nagyon sok IT világból jövő nagy cég is megjelent, és bemutatta az elképzeléseit, a jövőbeni portfólió elemeit, de ugye akár a hidrogén, mint új technológia is 250 cég prezentált valamiféle hidrogénnel kapcsolatos irányt, de a lényeg mégiscsak ez az IT vonal erősödése, sokkal kevesebb hardvert látni, vasat látni a standokon, és sokkal több kommunikáció, IT-re utaló, adatgyűjtésre utaló technológia kerül bemutatásra. Ami még nagyon színesíti a dolgot, hogy ugye az öltözködésben is látszik ez a transformáció, eltűnnek a nyakkendős, öltönyös standszemély.
És megjelentek a kockák.
Megjelentek a kockák, ez az okniba is látszik, megjelent a fehér sportcipő, megjelent a színes öltözködés, a sportosan elegáns színes öltözködésről beszélek.
Aha. Okay. Bocsánat, abszolút térjünk rá a Siemensre, csak hogy nekem az jutott eszembe, és tényleg nem akarom ebbe a negatív sodorba vinni a beszélgetést, de a másik ugye téma, és itt az energia előkerült egyértelműen, a digitalizáció pedig azért erős, mert ugye a munkaerőhiány az elég, és az automatizáció kapcsolata azért az látszik, az is egy pár év távlatából, tehát gondolom, hogy azért nagyon jelentős ez a téma. Azért is.
Abszolút, abszolút, tehát az automatizálás az folytatódik, és folytatnia kell, például olyan okokból is, hogy a munkaerő hogy lehet kiváltani, vagy hogy lehet besegíteni egy hibrid technológiával, hogy csökkentsük ezt a fajta kockázatot, de egyértelmű főirány, és ez a Siemens stadján is látszott, hogy az OT, IT, tehát az ipari, a gyártási folyamatok szintjén lévő információ összekapcsolása a vállalatirányítási informatikai folyamatokkal, és ennek a fejlesztése, ebbe való tovább lépés, ez a fő motorja, a driver a technológiáknak, hiszen végtelen adatunk van, de véges az erőforrásunk.
Az OT, ez az Operational Technology, ugye, hogyha esetleg valaki nem tudná rövidítést.
Az a gyártási felület, ahol igen. Valóságban gyártunk, ahol készülnek a termékek, ahol a gyártási folyamatot bonyolítjuk. És akkor egy nagyon érdekesség még, hogy nyilván, ahogy minden évben idén is a német kancellár megjelent a standon, és körbejárta Olaf Scholz a standunkat, és kipróbálta az újdonságokat, köztük a Simrode nevű eszközünket. Múlt héten beszéltünk a digitális ikrekről, igen. Ez tulajdonképpen ahhoz kapcsolódó téma. A standon egy szimulátor, egy autószimulátor mondjuk így ki volt állítva. Ezt azt gondolom sokan láttak ilyet, tehát ezt nem érdemes külön taglalni. Viszont ehhez párhuzamosan az a fajta digitális, virtuális tér is köré lett építve, ami segíti jobban megérteni, hogy miről is szól ez a technológia. Ki tudjuk próbálni, forgatjuk a kormányt a valóságba, láthatjuk, hogy a lengéscsillapító, vagy a légellenállás miként hat az autóra, és esetleg azt miként tudjuk változtatni, akár azonnal virtuálisan a kocsi formáját, vagy a kocsi beállításait finomhangolva, és nyilván ez a virtuális valós összekapcsolás volt a fő üzenet, és talán ezért is keltette fel a kancellár úr érdeklődését, és ki is próbálta.
Na,
de sok más érdekesség is volt. Sok más érdekesség.
Ezeket
is volt.
Egyébként Magyarországon, magyar érdeklődők számára is meg lehet valamikor nézni majd? Van erre ugye terv?
Maga ez a demonstráció, ez nem lesz elérhető, ez erre a kiállításra készül.
Ja, értem.
Maga a technológia, tehát ez a digitális siker technológia természetesen elérhető, ugyanúgy, ahogy egy német cég, egy dél-amerikai, egy ázsiai, egy magyar cég is meg tudja vásárolni, meg tudjuk mutatni, tehát kollégáink segítségével be tudjuk vezetni az érdeklődőket ebbe a világba.
Hogy ez micsoda, azt a bilastegeli.hu oldalon meg lehet nézni, a podcastek között ott van. Nagyon érdekes beszélgetés volt a digitális sikerekről a múltkor. Hát gratulálunk akkor a hannoveri...
Még ha megengeditek, csak nagyon, nagyon röviden, a fenntarthatóság kapcsán C-Green, tehát Siemens Green zöld applikációnk segít már a felhasználóknak és a gyártóknak beazonosítani, hogy bizonyos termékek milyen karbonlábnyommal rendelkeznek. Uh-huh. Úgy látjuk, hogy ez egyre érdekesebb a jövőbe, és egyre több olyan vásárló lesz, akinek ez fontos.
Nem, de mire kell gondolni de a terméknél?
Arra kell gondolni, hogy ezzel az applikáció segítségével pontosan kimutatható, hogy milyen széndioxid hatással volt a földünkre, a világunkra, annak a terméknek az előállítása, illetve annak a terméknek a használata, és majd egyszer mondjuk a megsemmisítése. Milyen energiákra volt szükség, pontosan a széndioxid mennyiség, ami ahhoz föl lehet használva, ez kimutatható, és nyilván a cél az, hogy olyan termékeket gyártsunk, ahol ez minél kisebb, sőt, ha lehet nulla legyen a végén, és azt gondoljuk, hogy a felhasználói körben egyre többen lesznek olyanok, akik ezeket a termékeket fogják keresni, amik bizonyítottan csökkentett széndioxid kibocsátáshoz kapcsolódnak, és minél fenntarthatóbb jövő felé irányítják a világfejlődést.
Igen, ez szerencsére egyre fontosabb döntési szempont. Igen.
Siemensnek az ESG lépései közül az egyik ez. Oké, Tamás, nagyon érdekes volt, köszönjük szépen az információkat, további jó munkát kívánunk.
Szívesen máskor is, köszönöm a lehetőséget. Szép napot a hallgatóknak.
Gyeránek Tamással beszélgettünk, a Siemens ZRT vezérigazgatójával, a Hannover messzén járt kint, többek között nyilván a Siemens standján, de az egész messzéről beszélt nekünk. És mi pedig megyünk tovább Taribolya híreivel, de előtte egy pár információ még a hallgatóktól. Nincs, ne viccelj, van egy csomó.
Közlekedési nincs.
Közlekedésre sok van egyébként, mert megint baleset történt, tehát a Rákóczi híd Pesti híd főjén, a Soroksári út felé vezető lehajtóban, úgyhogy ott biztos, hogy torlódás van, és vannak üzeneteink Messenger alkalmazással, azt mondja, hogy miért nem használnak csomagautómat a plusz biciklis futár kombót? Kérdezte meg a kedves hallgatónk itt a futár kapcsán. Hát igen.
Hát szerintem az időtényező.
Nem tudom. Hát nem biztos. Tehát lehet, hogy csak egyszerűen nem tudnak úgy megállapodni.
Hát de nem. Hát,
vagy lehet, hogy használnak.
Hát ha jól értettem, úgy működik a dolog, hogy a sok-sok KKV-tól össze kell gyűjteni az árukat, és akkor avokat utána kivinni a csomagautomatába. Tehát oda nem fér el egy biciklis futárnál, tehát az abszolút nem lenne hatékony, az időt nyújtaná meg, amikor az alapvető elvárás, hogy hamar, és vigyék ki. Tehát amikor az automatákat látják el, akkor oda azért megtelik egy jó nagy furgon, és tehát az nem nagyon lenne
én a kiszállítás oldalra gondolnék. Tehát, hogy aki feltölti az automatákat, az egy cég. És a másik az pedig az, aki a kiszállítás, tehát odavinni az automatákhoz, az egy logisztikai raktárból történik be az automatába. Igen. Többet. De kifele is lehetne a másik oldalon, tehát fölveszi a futár, és neked elviszi.
De hát nekem nem viszi el. De automatához viszi.
De igen, de fordítva is lehetne. Tehát az automatából is vihetni egy másik futár biciklivel hozzád.
Nem.
Hát kényelmessé
téged. Dehogy is, hát az
automata. Miért ne? Hát simán.
Hát ha egyszer az a lényeg, hogy az automata útba essen, akkor ott már minek futároztatni meg?
Nem, hát annyi automatát jelentőség telepíteni 500 méterenként egyet.
Hát erről beszéltünk, hogy ez lesz.
De 500 semmi méterenként ott egy
semmi,
sok.
Ott már nincs szükség. Semmiféle. Nincs még egy ezbetűs szavad, amit belekeverhetnék. Na, szóval szállításra.
A szentségit
neki. Jó. Na, szóval ennyi. Szerintem itt pont az a lényeg, hogy minél
de sok
nagyobb tömeget
Gábor,
tudjanak egyszerre kivinni, és onnan mindenki elhordja magáét.
Nagyvárosokban van sokszor, ez egy kényelmi szolgáltatás, a biciklis futár viszi ki az automatából, és a kisebb borítékokat például abból elfér egy táskába rengeteg, tehát ő teríti onnan szét, tehát ez egy logisztikai kérdés.
Én még erről nem hallottam, ennek
na, mindegy,
gondoltam, hogy ennek az értelme, hogy onnantól mindenki maga viszi el, ott már nincs szükség pont futárra.
Hát ez döntés kérdése.
Okay. Na, akkor félreértettem.
Taribolya jön a legfrissebb hírekkel, információkkal, mi pedig megyünk tovább, mi pedig jövünk vissza, nem megyünk tovább, mégpedig azzal, hogy mi van a magyar vasúti áru fuvarozással, mert hogy úgy tűnik, hogy végnapjait éli, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke, a Rail Cargo Ausztria igazgatóságának tagja Kovács Imre lesz a beszélgető partnerünk, maradunk tehát a logisztikánál.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Hé, hey, te mit nézel?
Nem tudtad.
A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Nézzünk, mint a moziban.